készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Június 1-én délelőtt már negyedik alkalommal várták a szervezők a férfiakat, első szombaton a Szent István Bazilika előtti térre, szentolvasó imádságra, a kiengesztelődés és béke szolgálatában. Egyúttal rózsafüzér 9-et hirdettek június 1-e és 9-e között a választásokért, a békéért, Európáért, a világon élő minden emberért. Reményünk, hogy egyre többen leszünk és betöltjük a Szent István teret térden álló rózsafüzért imádkozó férfiakkal. Írt a felhívásában Gakovics Dániel szervező, a Szívek Szövetsége és Missziója Krisztusban mozgalom tagja. Imádkoznak érte, hogy bátor férfiak által egyre több helyen elindulhasson az első szombati imádság a tereken. Tanúságot téve a rózsafüzér imádság által megélt isteni jelenlét megtartó erejéről, a szívünkbe kiáradó mennyei békéről, tette hozzá. A június 1-i alkalommal rózsafüzér 9-et hirdetnek június 9-éig. Napi egy rózsafüzért imádkoznak a választásokért, a békéért, Európáért és a világon élő minden emberért. A rózsafüzér 9-hez természetesen nem csak férfiak csatlakozhatnak. Országos gyűjtést hirdetett munkatársai körében a GLS Hungary, melynek eredményeként egy furgonnyi gyermek és felnőtt ruhaadomány érkezett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátók központjában május 29-én. A GLS Hungary évek óta támogatja logisztikai szolgáltatással a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét. Többek között a szállítmányozási vállalat juttatja el az ország legnagyobb iskolai adomány gyűjtő kampányában az összegyűlt segítséget. Annak érdekében, hogy a munkatársaik által gyűjtött adományok ezúttal is odajussanak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatot kérték fel a szétosztásukra. Ökumenikus konferenciát szervezett a Görög Katolikus Metropólia és a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola a debreceni érseki hivatalban. Az esemény mottója a Jelenések könyvéből származott: Mit mond a lélek az egyházaknak? A találkozó elindítói a görögkatolikus püspökök voltak azzal a céllal, hogy a januári ökumenikus imahét mellett lehetőség nyíljon egyrészt a közös tudományos értekezésekre, az együtt gondolkodásra és a találkozások, a kötetlen beszélgetések számára is. Évente több százezer tehetséges magyar fiatalt és egyre több tanulmányi versenyt támogatnak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. A második Grassalkovics országos történelmi verseny döntőjének második napján a Pest vármegyei Gödöllői Királyi Kastélyban. Nagyvarga Zsófia elmondta, a tehetséggondozáshoz mintegy 4 milliárd forintos forrást biztosító nemzeti tehetségprogram is hozzájárult az immár hagyományossá váló történelmi verseny megszervezéséhez. Amikor a múltat kutatjuk, a jelenre és a jövőre is kell kacsintani, fogalmazott a helyettes államtitkár. A verseny a kreativitásról és a stratégia alkotásról is szól. Nagyvarga Zsófia ezután gratulált a felkészítő tanároknak és a szervezőknek is. Átadták a Kisfaludi program részeként 2,2 milliárd forintból felújított Diadém-Csornai termálfürdőt. Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Csorna az egyik legnagyobb példa arra, hogy egy kisváros képes ugyanazokat az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani, mint egy nagyváros. Péntek délutántól már több mint 200 helyszínen avatkoztak be a tűzoltók a viharos időjárás miatt, közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre azt írta, a legtöbb esetben az ország észak-keleti és középső részében a letört faágak és a kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Az erős szélben kidőlő fák elszakíthatják az elektromos vezetékeket. Ha bárki elszakadt vezetékkel veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívószámot. Hívta fel a figyelmet Dóka Imre. Végül a vasárnapi időjárásról. Az északi tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet és sok napsütésre számíthatunk. Az északi területeken néhol még előfordulhatnak záporok. A délnyugati-nyugati szelet északkeleten erős lökések kísérik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb vasárnapi hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
A lány messze jár, de soha nem felejtettem el, ami köztünk volt. Messze már, mégis vele vagyok minden gondolatban. A vágy keserű, de ha megtalálom magamban a boldogság, egyszerű, és itt lehet bármelyik pillanatban, úgyhív. De kétségek közt a szív, mert senki nem mondja el azt, hogy vége van, vagy csak most kezdődik el. Az ősz tudja rég azt, hogy sokkal bölcsebb akkor, ha nem beszél majd a szél. Lette súg, mint a hozzád szólna, a tél csendben él, és csak hébe hóban álmodik arról még, hogy útra kér, de otthonra lehet, hát lemond róla. kezdődik el.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
A nászutunk pompásan sikerült, pedig leginkább TBC teszteléssel töltöttük. Ahhoz képest, hogy sokan elmennek valami déltengeri utazásra, amit utólag megbánnak, Helennek és nekem az első hetekben minden jóban volt részünk, és igen jókat mulattunk. A TBC tesztelés úgy jött szóba, hogy egy reggel a konyhaasztalnál Siegfried, akinek vörös volt a szeme egy kólikás kancával töltött éjszaka után, felnyitotta a postát, és visszatartotta a lélegzetét, amikor egy csomó kérdőív esett ki a borítékból, majd kifakadt. Te jó Isten! Ennyi tesztelés? Kisimította a papírokat az abroszon, és gyorsan végigfutotta őket. Azt akarják, hogy már a jövő héten elkezdjük Ilörtop vidékén, és nagyon hamar essünk is túl rajta. Rám nézett, aztán megkérdezte. Akkor lesz az esküvőd, ugye? Zavartam, mocorogtam a székemen, és azt feleltem. Sajnos, bizony akkor. Siegfried kivett egy pirítóst a tartójából, és vajazni kezdte. Ez aztán a véletlen, nem igaz? Annyi a megbizatásunk, hogy alig győzzük, erre jön még egy tesztelés is, ráadásul a dél legtetején, az Isten háta mögött, és neked pont ilyenkor kell megnősülnöd. Te majd boldogan nászutazgatsz valahol, míg én lejárom a lábamat. Beleharapott a vajas kenyerébe, és gondterhelten kezdte rágcsálni. Nagyon sajnálom, Siegfried, mondtam. Sosem állt szándékomban, hogy cserben hagyjalak. Nem tudhattam előre, hogy ilyen sok munkánk lesz éppen most, nem is beszélve a tesztelésről. Siegfried abbahagyta a rágást, és vádló mutatott rám. Hát éppen ez a baj veled, James, hogy sosem látsz előre semmit. Csak élsz bele a vakvilágba. Még az esküvődnek is hebehúrgyán vágtál neki, essünk túl rajta, aztán fene törődik a következményekkel. Itt szünetet tartott, hogy kiköhögjön néhány morzsát, aztán folytatta. Nem is értem, mire volt jó ez a nagy sietség. Miért akartál ilyen hirtelen megnősülni, amikor még szinte taknyos kölyök vagy? Arról nem is beszélve, hogy alig ismered ezt a lányt, még csak pár hete udvarolsz neki. Álljon meg a menet, szóltam közbe. Nem te mondtad nekem, hogy ne szakíts félbe, James? A házasság nagyon komoly dolog, nem szabad alapos megfontolás nélkül belevágni. Azt mondd meg nekem, miért kellett pont a jövő hétre kitűzni azt az esküvőt? Nem ért volna rá jövőre, és akkor lehetett volna egy szép, hosszú jegyességetek. De nem, neked minden befejest kell ugranod, csak hát tudod, a hamar megkötött csomó könnyen kibomlik. Siegfried, ne légy már ilyen igazságtalan. Nem emlékszel, hogy éppen te voltál az, aki... Csak még egy szót. A te idő előtti nősülésed mindenképp gondot okoz nekem, pedig hidd el, csak jót akarok neked. Remélem, minden jóra fordul, noha hiányzik belőled az előrelátás. Ezt már nem tűrhettem tovább. Felpattantam, az asztalra csaptam, és ráordítottam. De hát te mondtad, hogy így tegyek! Ha te nem mondod, én még halogattam volna egy kicsit! Siegfried ezt meg sem hallotta, mivel ő időközben lehiggadt, és most angyali mosollyal mondta, ugyan, James, ne izgasd föl magad már megint. Ülj le szépen, és nyugodj meg. Nem szabad neheztelned rám, amiért így beszélek veled, hiszen én vagyok az idősebb, és ez a kötelességem. Nem tettél te semmi rosszat, fiatalság, bolondság. Siegfried egyébként 6 évvel volt idősebb nálam, de egészen könnyedén elő tudta adni a matuzsálemet. Erősen megszorítottam a térdemet, és elhatároztam, hogy nem vitatkozom vele. Úgy is reménytelen lett volna, meg különben is. Furdalt a lelkiismeret, amiért magára hagyom azzal a sok munkával. Fölálltam, és kinéztem az ablakon. Odakint az öreg Will Verley tolt egy biciklit. A kormányon egy zsák krumplival, mint már annyiszor. Aztán hátrafordultam a főnökömhöz, mert, ami ritkaság, támadt egy ötletem. Figyelj csak, Siegfried! Nekem semmi kifogásom az ellen, hogy valahová Illertorp környékére menjek nászútra. Az a vidék nagyon szép ebben az évszakban, és megszállhatnánk a Witschiefben. Onnan kijárhatnék elvégezni a tesztelést. Siegfried elképedve kérdezte. Illertorba mennél nászútra, és az első hetet teszteléssel töltenéd? De hát ez képtelenség. Mit szólna hozzá Helen? Szerintem nem bánná. Sőt, segíthetne nekem a jegyzetelésben. Amúgy is csak arra gondoltunk, hogy elmegyünk valahová az autóval, nem volt semmi határozott úti célunk, és tudom, hogy furcsa az ötletem, de Helennel mindig is mondogattuk, milyen jó lenne egyszer a Witschiefben megszállni, mert az a fogadó nagyon tetszik nekünk. Siegfried élénkkel rázta a fejét. Nem, James, erről hallani sem akarok. Lassan már bűntudatot ébresztesz bennem. Majd szépen elintézek mindent, úgyhogy felejtsd el az egészet, utazz csak el és érezd jól magad. Nem, én már döntöttem. Egyre jobban tetszik nekem az ötlet. Gyorsan kézbe kaptam és átfutottam a tesztelési listát. Elkezdhetném Elenéknél a kisebb csordákkal kedden, aztán szerdán megtartjuk az esküvőt és csütörtökön meg pénteken folytatjuk a felmérést. A hétvégéig kipipálhatnám a lista nagy részét. Siegfried úgy nézett rám, mintha még sosem látott volna. Aztán tovább vitatkozott velem, de én megmakacsoltam magamat. Magamhoz vettem a minisztériumból kapott űrlapokat, és megkezdtem a felkészülést a nászutamra. Kedden délre végeztem Elenék kisebb csordáinak tesztelésével a déltetején, aztán elfogadtam a háziak szíves invitálását egy kis ebédre. Az asztalfőn Ellen gazda ült, velem szemben a két fia, a mintegy 20 éves Jack és a 2-3 évvel fiatalabb Robbie. Mindkettő igen edzett és kemény legény volt, és egész délelőtt csodálattal figyeltem, hogy összeszedték a legelőn elbitangolt állatokat. Különösen az ejtett ámulatba, amikor Jack futva utolért egy elszaladt üszőt a mezőn, megragadta a szarvánál, és szépen lassan odavonszolta hozzám, hogy beadhassam neki az injekciót, és eszembe jutott, bekár, hogy az olimpiai válogató bizottság sosem jár Yorkshire-nek ebben a félreeső zugában, mert itt akár bajnok jelöltekre is találhatna. A vidám, beszédes Ellenné asszony mindig ugratott engem egy kicsit, és korábbi látogatásaim során kegyetlenül megcsipkedett, amiért olyan múja vagyok a lányokkal, mert micsoda szégyen, hogy feleség helyett egy házvezető nő viseli gondomat. Tudtam, hogy ma is belém fog kötni, és már vártam a pillanatot, mert ezúttal készen álltam a csattanós válasszal. Az alkalom be is következett. Ellenné éppen csak kinyitotta a sütő ajtaját, amitől a helyiség megtelt finom illattal, és letette a sült sonkát az asztalra, amikor kaján mosolyjal fordult hozzám.
Nos, Harriet doktor, mikor nősül már meg? Már igazán ideje lenne, hogy találjon magának egy helyes lányt, amit mindig is mondok magának, de sosem hallgat rám.
Kuncogott, aztán visszament a tűzhelyhez, hogy idehozza a krumplipürét is. Kivártam, amíg visszajön az asztalhoz, és csak azután robbantottam a bombát.
Az a helyzet, Ellenné asszony, hogy megfogadtam a tanácsát. Holnap lesz az esküvőm.
A jó asszonynak, aki éppen a püréből szedett a tányéromra, megállt a kezében a kanál.
Holnap esküszik? Kérdezte döbbenten.
Igen, nem is örül neki?
De,
De hát azt mondta, hogy csütörtökön és pénteken visszatér folytatni a tesztelést. Hát persze, csak nem végzek fél munkát. Akkor már magammal hozom a feleségemet is, nagyon szeretném magának bemutatni. Csend támadt. A két fiatalember rám merett, Ellen gazda pedig félbehagyta a sonka szeletelését, és fürkészűen nézett rám, aztán a felesége bizonytalanul fölnevetett. Ne mondja már, ezt nem hiszem el. Ugye most ugrat bennünket? Ha holnap megnősülne, utána biztosan elmenne nászútra. Kihúztam magam, és igyekeztem méltósággal felelni. Ellenné asszony, egy ilyen komoly dologgal én sohasem viccelnék. Ismétlem, hogy holnap lesz az esküvőm, és csütörtökön a feleségemmel jövök ide, hogy bemutassam maguknak. A háziasszony szedett mindenkinek, és csendben hozzáláttunk az evéshez. Láttam Ellennén, hogy majd kifúrja az oldalát a kíváncsiság, de egyelőre megállta, hogy ne kérdezgessen. Hasonlóan felpiszkáltam a fiúk kíváncsiságát is, csak a hórihorgas hidegvérű Ellen gazda falatozott teljes nyugalommal. Őt talán azt sem hozta volna ki a sodrából, ha azt jelentem be, hogy másnap fogok kirabolni egy bankot. Nem is szóltunk egy árvaszót sem, amíg búcsúzkodni nem kezdtem. Akkor Ellenné a karomra tette a kezét, és megkérdezte. Ugye tényleg csak ugratott bennünket? Beszálltam az autóba, és az ablakon átszóltam ki neki. Isten áldja Ellenné asszony, köszönöm a finom ebédet. Meglátja, a csütörtöki napot már nejestül kezdem itt. Magából az esküvőből nem sok mozzanatra emlékszem, nem volt nagy felhajtás, és ha jól emlékszem, csak arra gondoltam, hogy minél előbb essünk túl rajta. Leginkább még az maradt meg bennem, hogy Siegfried, aki a hátam mögött állt, mivel őt kértem föl tanúmnak, rendszeres időközönként belebukta a templomba, hogy ámen. Igazán nem képzeltem volna, hogy ezt így kell. Megkönnyebbültem, amikor végre autóba ültünk Helennel, és útnak indultunk. Amikor elhaladtunk a Skildelhaus előtt, újdonsült nejem megfogta a kezemet, és izgatottan mondta. Nézd csak, nézd, mi van ott? Siegfried névtáblája alatt, amely mindig kissé ferdén állt a kerítésen, volt egy másik, egy vadonatúj tábla is az övénél divatosabb, bakelitből, amelyen fekete alapon fehér betűkkel ez állt. G. Herriot állatorvos. És ezt igen szilárdan és megfelelő pozícióban erősítették föl a kerítésre. Hát persze, Siegfried mondott valami olyasmit, hogy az én nász ajándékomat majd akkor látod meg, amikor mész elfelé innen. Szóval ez az. Alig hinném, hogy akadt még rajtam kívül állatorvos, aki a teljes jogú partneri státuszt nász ajándékba kapta volna, minden esetre azt hiszem, hogy én ezt a 3 éven át tanúsított nagyvonalúságommal értem el. Hátrafordultam, nem látom-e Siegfriedet az utcán, de hát már búcsút vettünk egymástól, így majd akkor mondok köszönetet neki, ha majd hazajöttünk. Ezúttal úgy hagytam el Deróbájt, hogy dagadt a keblem a büszkeségtől, mert nagyon is jól tudtam, mit jelent az a névtábla a kerítésen. Azt, hogy most már vagyok valaki. Ennek még a puszta gondolatától is elállt a lélegzetem. Mindketten igen emelkedett hangulatban voltunk, és órákig csak autókáztunk össze-vissza a vidéken. Olykor kikiszálltunk, és sétáltunk egyet a dombok között, és nem törődtünk az idővel. Csak este 9 felé vettük észre, amikor besötétedett, hogy jócskán eltértünk a tervezett útiránytól. Jó 10 mérföldet vezettem korom sötétben a fensík teljesen elhagyatott tetején, míg nem rátértem az Illertorba vezető keskeny, meredeken lejtő útra. A Vichy feltűnés nélkül bújt meg a falu egyetlen hosszú utcájának házai között, a kapuja sem volt kivilágítva, de amikor beléptünk a kisé dohszagú halba, poharak diszkrét csörömpölését hallottuk ki az ivóból. Özvegy Börné, a tulajdonos nő előjött az egyik hátsó helyiségből, és szemtelenül vett szemügyre minket. Már találkoztunk, Mrs. Byrne, mondtam, mire bólintott. Elnézést kértem, amiért így megvárakoztattuk, és félénken kérdeztem, nem kaphatnánk-e még ilyen későn is néhány szendvicset. Mire azt mondta,
szendvicset? Szó sem lehet róla. Tisztességes vacsorával vártuk magukat.
Bevezetett bennünket az ebédlőbe, ahol az unoka húga Beryl már is elénk tette a meleg ételt. Sűrű lencselevessel kezdtük, majd gombával és zöldségekkel elkészített, fenséges ragú következett. A közmét és süteményt már meg sem bírtuk kóstolni. A Vichyben mindig is ilyen volt a hangulat. Nagyon ósdifogadó volt, már ráfért volna a festés, szörnyűséges, múlt századi bútorokkal volt berendezve, de első pillantásra lehetett látni, hogy nem véletlenül van jó híre. Ide nem jártak előkelő vendégek. Többnyire a nyugat-yorkshire-i iparvidékről jöttek ide, testes, elhízott emberek a feleségükkel egy hétvégére, és horgáztak egy kicsit a környéken, vagy csupán szívták a jó levegőt a nap fénypontjai az étkezések között. Amikor mi laktunk ott, rajtunk kívül csak egyetlen vendég volt, az is állandó lakó. Egy nyugdíjas méteráru kereskedő Darlingtonból, aki mindig jóval tálalás előtt helyet foglalt az asztalánál, és nyakába tűrt szalvétával várta, hogy Beryl eléje tegye az ételt. Helent és engem azonban nem csak a házi sonka, a Wednesday déli sajt, a húsos pite, az áfonyás torta és a méretes Yorkshire puding nyűgözött le, hanem a fogadó mennyei békessége is, amelyre máig boldogan emlékszem vissza. Azóta is gyakran megyek el a Wheatsheaf előtt, és amint megpillantom a homlokzatát, ez 30 éve semmit sem változott, mindig feltámad bennem azoknak a szép napoknak az emléke, a kihalt utcán kopogó lépteink, amint az utolsó esti sétára indultunk, a rézágyunk, amely csak nem teljesen betöltötte a kis szobát, a dombok sötét körvonala, amint kinéztünk az ablakon, és a parasztok vidám nevetése az ivóból. Különösen élveztem az első ottani reggelt, amikor magammal vittem Helent a tesztelésre Ellenékhez. Amikor kiszálltam az autóból, láttam, hogy Ellené kikukucskál a függönyön a konyhaablaknál. Egy-kettőre kintermett az udvaron, és tágra nyílt a szeme, amikor oda vezettem hozzá a feleségemet. Helen az első nők között volt a Délzben, akik kezes lábast hordtak, és most is azt vett fel, egy csinos rózsaszín darabot. Ezen Ellené, mint a kissé megütközött volna, de aztán hamar elpárologott az ellenérzése, amikor fölfedezte, hogy egyívásúak Helennel. Két perc sem telt belé, már is régi ismerősökként beszélgettek. Ellené sűrű bólogatásaiból és egyre szélesebb mosolyából arra következtettem, hogy Helen gyorsan eloszlatta a háziasszony kínos csodálkozását. Ez eléggé hosszúra nyúlt, és végül Ellen ránk szólt. Ha akarunk valamit végezni, ma mennünk kéne. Azzal felkelt, és már indult is. A tesztelést egy napsütötte domboldalon kezdtük el, ahol néhány fiatal marha volt egy karámban. Jack és Robbie becsörtetett közéjük, Ellen pedig levette a sapkáját, és előzékenyen leporolta egy helyen a falat. Hogy legyen hová ülni a feleségének? Egy pillanatra megdöbbentem. Az én feleségemnek? Ez volt az első alkalom életemben, hogy valaki azt mondta nekem, a feleségének. Helen helyet foglalt a terméskőfalon, kikészítette térdére a jegyzetfüzetet, kezébe fogott egy ceruzát, és amint kisímított a fényes haját a homlokából, a szemembe nézett és elmosolyodott. Én visszamosolyogtam rá, és hirtelen eltöltött a délsz véghetetlen szépségének érzése, és a lucerna és a meleg fű illatát bódítóbbnak éreztem a bornál. Úgy éreztem, addigi 3 évem deróbájban mind ezért az egy pillanatért volt, és hogy életem első korszaka itt és most zárult le Helennek ezzel a mosolyával, no meg a frissen kiszögezett névtáblám emlékével. Talán a végtelenségig álltam volna ott megbűvölten, de Ellen gazda megköszörülte a torkát, és ezzel visszarángatott a valóságba. Jól van, kezdem már, mondtam, és az első tehén nyakához illesztettem a körzőmet. 38 plusz 7 milliméter körül határolt, mondtam Helennek, annyit írj, hogy 38,7 km. Értettem? 38,7 km, mondta az én kis feleségem, és jegyzetelni kezdett.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 16. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt.
This ain't a song for the broken-hearted. Silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said it, I did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my life. This is for the ones who stood their ground. Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own breaks. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said he did it my way. I want to live while I'm alive. It's my life. When they're calling you out, don't bend, don't break, baby, don't break down. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, and it's an open highway. Frank said he did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. Just wanna live while I'm alive. I just want to live while I'm alive. It's my life.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban a Szalézi Rend társalapítójára, Mazzarello Máriára emlékezünk. Ábrahám Béla, szalézi szerzetes pap, a Kazincbarcikai Szerzetesi Közösség igazgatójának segítségével. Mielőtt meghallgatnánk Ábrahám Béla homíliáját, röviden összefoglalnám Mazzarello Szent Mária Dominika életét. Don Bosco megtalálta benne az alkalmas szemét, akinek segítségével életre hívta a segítő Szűz Mária leányai közösséget. 1872-ben szerzetesi fogadalmat tett, és főnöknővé választották. Ebben a szolgálatban megmutatkoztak kiváló anyai és vezetői képességei. Vidámsága vonzó volt, és magával ragadta a fiatal leányokat. Intézménye rohamosan fejlődött. A hit mélysége által evangéliumi értékű, gazdag nevelési módszert hagyott leányaira. A felelős munkavállalás, őszintesség és egyszerű életvitel jellemzi ma is a nővérek életét. Mornezében, Alexandria tartományban született 1837. május 9-én egy népes parasztcsaládban. Mivel nem hétköznapi fizikai erővel volt megáldva, már kislánykorától kezdve dolgozott a földeken édesapjával, Józseffel. Ahhoz, hogy Isten ne hagyja, hogy hiányozzék asztalunkról a kenyér, imádkoznunk és dolgoznunk kell, mondta az apa. A családjában kapott mélyen keresztény nevelésnek köszönhetően Mária nagy áldozatokra is hajlandó, hogy nap mint nap találkozhasson Jézussal az oltári szentségben. Nem tudnék élni nélküle, mondja. 1860-ban tífusz járvány tör ki Montezében. Gyontatója, Pestarino atya, arra kéri, segítsen a Mazzarello család néhány rokonának ápolásában. Mária igent mond, de ő is megbetegszik. Váratlanul meggyógyul, azonban egykori fizikai erejét elveszíti. A hitét viszont természetesen nem. Egyszer az utcán sétálva csodálatos látomásban van része. Egy hatalmas épületet lát, melynek udvarán kislányok szaladgálnak, miközben egy hang így szól hozzá. Rád bízom őket. Mivel többi már nem tudott földműveléssel foglalkozni, Petronella barátnője egyetértésével elhatározza, hogy varrónő lesz, és a szegény kislányokat fogja varrásra tanítani. A Szentlélek anyai szívet formált ki benne. Okosan és bölcsen, szeretettel nevelte a lányokat. Miután megnyitott egy kis műhelyt, ahogyan az Don Bosco is tette, az úr elküldte hozzá az első árvákat, akiket befogadhatott. Majd megérkeznek az első munkatársak, akiket Pestarino atya a szeplőtelen szűz leányainak fog hívni. Don Bosco 1864-ben fiataljaival együtt eljön Mornezébe, hogy nyisson egy kollégiumot a falubeli gyermekeknek. Mária ránéz és felkiált. Don Bosco egy szent? Érzem. Don Bosco ellátogatott a szeplőtelen szűz leányainak műhelyébe, és nagyon megérintette, amit látott. 9. Pius pápa megkéri Don Boscót, hogy alapítson egy női intézetet, mire ő, Pestarino atyával egyeztetve, a szeplőtelen szűz leányait választja, és elküldi őket az éppen akkor elkészülő kollégiumba. Mária és társai szenvednek az éhségtől, a falubeliek kezdeti ellenségeskedésének következtében is, de mindig vidámak, és hitük soha nem inog meg. 1872-ben a szeplőtelen szűz első 15 leányából lesznek a segítő Szűz Mária leányai. Máriát kérik fel vezetőjüknek, de kezdetben csak helynöknek hívja magát, mivel szerinte az igazi vezető Szűz Mária. Az intézet növekszik és terjeszkedik, megnyílnak az első házak, és megkezdik az első missziókat Amerikában. Máriát anyának szólítják. Mindezek ellenére egyszerűsége megmarad, mindenkivel szolgálatkész, és a legalázatosabb munkákban is példával jár elől. Bölcsességével irányítja az intézet lelkiségét, beültetve a segítő Szűz Mária leányaiba Don Bosco karizmáját. 1881. május 14-én halt meg Nizza Monferratóban 44 évesen. Halálakor az intézet 165 apácát és 65 novíciát számlált összesen 28 házban. Ebből 19 Olaszországban volt, 3 Franciaországban és 6 Amerikában. Mazzarello Szent Mária Dominikát 1938. november 20-án 11. Pius pápa avatta boldoggá, majd 1951. június 24-én 12. Pius pápa szenté. Most tehát Ábrahám Béla homíliája következik.
Mazzarello Szent Mária Dominika ünnepén a szentírási szakaszokat olvasva, hallgatva, befogadva, a Szentlecke és az evangélium szavaira visszagondolva, föltegyünk magunknak azt a kérdést, hogy hogy érzed? Fejjel tetejére állított téged a Jóisten, vagy a talpadra? Hiszen az a fajta értékítélet, amelyet elénk állít a Szentírás, talán úgy érezzük, egy kicsit úgy fejjel tetejére állítja azt, amit megszoktunk, amit elfogadtunk, amiben élünk. Hiszen azt mondja, hogy nem a hatalmasok, nem a gazdagok, nem az előkelők, nem a befolyással bírók az izgalmasak, nem ővék az Isten országa, az egyszerűké, igazából ugye azt mondja, hogy a gyöngékké, az alacsony rendűek és lenézetteké, folytatja ugye Szent Pál. Jézus azt mondja, hogy a kicsinyeké, és nem a bölcsek és az okosaké. És pedig megszoktuk, hogy az iskolában ugye a kitűnő tanulottak soljuk meg, a kéréseinkkel egy nagyhatalmú ember elé járulunk, támogatást a gazdagtól kérünk, hát ővék a világ. És Jézus mondja, hogy lehet, hogy ez a világ igen, az Isten országa nem. És vannak, akik már most ebben a világban, az Isten országában élnek, ilyen volt Don Bosco és ilyen volt Mazzarello Mária Dominika, és ezért függetlenek tudnak lenni hatalomtól, gazdagságtól, pénz, paripától, fegyvertől, elismertségtől, bölcsességtől. Ők az egyszerűek, a tiszta szívűek, talán még a mások által is, mint Don Bosco saját paptestvére által lenézettek. Ők azok, akiket a világ talán időnként meg is szégyenít, de akik nem abban van az erejük, hogy mai szóval azt mondanánk, hogy lúzerek, hanem abban van az erejük, hogy mernek Isten emberei lenni. És mernek hatással lenni hatalom nélkül. Mernek tevékenynek lenni eszközök nélkül. Mernek emberi kapaszkodók nélkül álmodni és tervezni, Istenre ráhagyatkozva. Ilyen volt Don Bosco, és ilyen volt Mazzarello Mária Dominika. És vajon mi? Hogy a magam kis szerény példáját hozzam, szalíziátunk kezdete 1991-92, hogy szerveztünk mondjuk akkor egy nyári tábort? Egy darab ilyen kormányváltos trabanttal, annak a teljes eszköztartalmával, ami egy hitoktatói fizetésemből megspórolt kis magnóval. Aztán volt olyan tábor, hogy nem mások előtt söpörgessek, de magam előtt, ahol 3 mikrobusszal mentünk, telepakolva minden földi jóval, és nem volt jobb a tábor, rosszabb se, de nem volt jobb, mint a korábbi. Mert időnként azt gondoljuk, hogy az eszközökön múlik. Majd ha lesz csocsó, majd ha lesz, akkor lesznek gyerek az oratóriumban. Lehet, hogy 2 hétig igen. Hú, valami új dolog van. De ha te ugyanolyan régi vagy, mondjuk esetleg önző, esetleg lusta, esetleg mogorva, esetleg kedvetlen, akkor 2 hét után elszáll az új eszköz varázsa. Vajon hisszük-e azt, hogy ugye Rogers, a humanista pszichológia atya nagyon tudott hinni és nagyon akarta tenni, hogy hatással lenni hatalom nélkül. Hogy nincs szükségünk az emberi, a külső, az evilági eszközkészletre. Persze Don Bosco arra tanít bennünket, hogy ha van, ne essünk kétségbe. Használjuk föl. De időnként ez még nehezebb. Talán egyszerűbb semmit nem enni, mint megtartani azt, hogy azért jól ne lakjak, ugye ez a bőti fegyelem. Ha nincs semmi, akkor az ember tényleg előássa lelke legmélyéből a legjobbat, mozgósítja az energiáit, megszólítja a másik embert, hogy legyen társa. Ha tele van minden evilági gazdagsággal, eszközzel, értékkel, akkor azt gondolhatjuk, abba a tévhitbe, kábulatba, csábításba esetünk, hogy ez elég. És hogy majd ezekkel megoldjuk. És igazából a lényeg, amire Mazzarello Mária Dominika tanít bennünket, és amire a szentírási szakaszok is elvezetnek minket az ünnepén, a szív egyszerűsége. Mert nem az fontos, hogy most mi vesz körül, hanem én magam. Például az a szemléletmód, hogy a szalizi küldetésünkben az első a fiatal a gyermek, az ő igénye, az ő fejlődése, az ő jövője, az ő növekedése. Nem én számítok. Nem az intézmény számít. Nem a hírnév számít. Csak és kizárólag a fiatal. Mi az, amire neki szüksége van? Mi az, amiben őt én segíteni tudom? És ez egy nagyon érdekes helyzet, hiszen így válik a fiatal főszereplővé. De úgy kell neki főszereplővé válnia, ahogy egy családban, nagyon sokszor mondjuk, ugye, kívülről nekem könnyű, hogy az édesapának és az édesanyának úgy kell szeretni a gyermekét, hogy helyesen és jól szeresse, hogy az növekedjen, hogy nem a gyereket szeretik ketten, és szinte versengenek azért, hogy ki szereti jobban, mert ez egy elkényeztetéshez, egy hatalmi helyzethez, egy győző gondolkodásmódhoz vezetheti el a megtévesztett fiatalt, hanem egymást kell szeretniük, és ebből az egymás iránt alatti férji-feleségi szeretetből, amely a gyerek felé apai és anyai szeretetté válik, fog az mint egy közösséget, egy teret, egy szeretet erőteret adni a fiatal számára, hogy abban növekedni tudjon. Ha a szülők egymást szeretik, azzal szeretik a gyermeküket. Hogyan ez nálunk szalíziaknál? Ha mi első helyen az Isten szeretjük, ha mi első helyen a reményünket a gondviselésbe helyezzük, ha mi első helyen erőnk forrásának a köztünk élő, bennünket éltető szent lelket tartjuk, akkor valóban a fiatalok lesznek a főszereplők. Akkor a fiatal nem azért lesz, hogy igazoljon engem, hú de jó szalízi vagyok, van körülöttem néhány gyerek. Akkor a kudarcban is jó szalízi leszek, hiszen az a kudarc most az Isten ajándéka adott esetben, az most egy adott helyzet, amiben meg kell állnunk, kiértékelnünk, visszatekintenünk, de a szeretetem iránya, ha helyes, ha elsősorban Istenre felé törekszik ez a szeretet, akkor helyesen fogom tudni szeretni a fiatalt is, és azt fogom számára is a legfontosabbnak tartani, hogy ő is eljusson az Isten szeretetére, és eljusson az üdvösségre. Mert szeretetem én úgy a fiatalt, hogy adok neki nyári táborokat, élményeket, kalandokat, izgalmas oktatási órákat, ez is fontos. De ez csak rész szeretet, rész elkísérés. Ha én a fiatal teljes személyiségét szeretem, ha a legfőbb jót akarom neki adni, akkor itt nem állhatok meg. Akkor az üdvösségét kell akarnom. Az üdvösségéért kell mindent megtennem, imádkoznom, áldozatot hoznom, és a fiatal üdvösségért csak úgy munkálhatom, ha én magam is az üdvösség útján járok, az Isten szeretetében élek. Ez nem egy feladat, nem egy időszakos tevékenység, hanem az életem, a hivatásom, a küldetésem. Mazzarello Mária Dominika így tudta szeretni a fiatalokat, Don Boscoval együtt, és így tudtak, mint egy szentek közösségét létrehozott maguk körül a fiatalokból, akik ott rábízták, akiket a Jóisten rájuk bízott. Kérem a Jóistent, hogy ezt a fajta szív egyszerűségét, ezt a fajta valóban az embernek talpán állását adja meg nekünk, mert időnként nagyon forró körülöttünk a világ. Időnként tényleg nem tudjuk, hogy hol vannak a tájékozódási pontok. Hol a politika, hol a gazdaság, hol a külső körülmények, hol adott esetben pont elnézés, de a szülők törekvése az, ami kicsit megforgatja körülöttünk a világot, hiszen nem tudom elfelejteni, hogy katolikus iskolában tanítok, jön a szülő, hogy ránk bízna a gyermekét, ide szeretné beadni, de lehet, hogy hittan nem tanul. Akkor miért szeretné hozzánk hozni? Valamit nem tetszik érteni. Jó, hát mondjuk volt olyan is, hogy elváltak a szülők, azt a nagyon ateista édesapán úgy állt bosszút az anyuk, hogy behoztak a gyerekét a katolikus iskolába. Érdekes motiváció. Tehát körülöttük időnként nagyon pörög a világ, nagyon a feje tetejére áll. és nem hibáztatom őket. Nagyon nehéz tájékozódni. Azért mi szerzetesek is időnként. Tehát nagyon kell az a fajta egyszerűség, tisztánlátás, belső béke, nyugalom, Istenre bízottság, közösségi jelenlét, amelyet Domboszki és Mazzarello Szent Mária Dominika megéltek, és amelyet életszentségükkel hitelessé is tettek. Számunkra, Szalizi család számára sincs más út, de nem is kell más út, hiszen ez egy jó út. És az úton még egy dolog van, amivel úgy voltunk, voltam tartományfőnöki találkozón Szlovéniában, és ritka a világ, ugye, hogy ott is mindig adtak levest. Ezt mondjuk az olaszok nem szokták, vagy sok helyen ugye nem szokták, és hát egyik ízetlenebb volt, mint a másik. Tehát volt leves, csak ízetlen. Szalizi küldetésének hol az íze? Hogy mindezt egy olyan talponást, az egyszerűséget, olyan belső békével, a harmóniával tudjuk, hogy bizony bőven helye van a vidámságnak, a jókedvnek, a játékosságnak, a közvetlenségnek. És mert mindez Isten szeretetében történik, az Isten szeretet maga is kreatív, mindig egy kicsit másképp, mindig újan, mindig megújulóan tud szeretni és kinyilvánulni. Ugye mi szeretetünknek is ilyennek kell lennie. Merjünk vidámak lenni. Merjünk. Az életszentség útja az nem a szomorúsággal van kikövezve, hanem az Istenben bízó ember reménységével, ami vidámsággá válik a hétköznapokban. Kérem, hogy mindehhez a küldetéshez, ez a jelenléthez Domboszkó és Mazzarello Szent Mária Dominika közbenjárására adjon erőt nekünk a Jóisten, hogy úgy szerethessük a fiatalokat, ahogy ő ránk bízta őket, és együtt tudjunk járni a fiatalokkal az üdvösség útján. Amen.
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunkban a Szalizi rend társalapítójára, Mazzarello Máriára emlékeztünk, Ábrahám Béla szalézi szerzetes pap, a Kazincbarcikai Szerzetesi Közösség igazgatójának segítségével. További szép napot és tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!